Ez itt a Szakmai Ártalom mezőgazdasági podcast agrárszakemberek számára. Meghívott szakértőinkkel a növénytermesztés aktuális, legégetőbb kérdéseit vitatjuk meg, miközben tippekkel, jó tanácsokkal látunk el titeket. Tartsatok velünk a hatékony termelés érdekében! Jó szórakozást kívánunk az adáshoz!
Üdvözlöm a Szakmai Ártalom Podcast hallgatóit, én Forró Richárd vagyok, a Szakmai Ártalom Podcast sorozatnak a házigazdája. Ma egy régóta a fiókban tartott adást fogunk felvenni. A termesztéssel kapcsolatos gazdasági áttekintésekről lesz szó. Arról fogunk beszélgetni, a jelenlegi piaci helyzetben hol lehet, hol kell, hol érdemes és hol nem érdemes költséget optimalizálni. A témának a feldolgozásához ezúttal rendkívüli módon három vendégünk van. Ebben a formátumban még nem volt idáig rajtam kívül három résztvevő. Ez a három résztvevő pedig nem más, mint Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, Szűcs Imre, Belváth Gyulai ZRT elnöke és Rozsi József, az Agrosüköst Kft. Ügyvezetője. Tamással és Józseffel már találkozhattatok korábbi adásokban, de akik nem hallották volna azokat az adásokat, kérnélek titeket, hogy így röviden mutatkozzatok be a hallgatóknak. Tamás, talán kezdhetjük veled.
Petőházi Tamás vagyok, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének az elnöke, agrármérnök vagyok és közgazdász. A szövetségünk az egy civil szakmai szervezet, idén lesz 20 éves, és közel 3000 tagunk van, akik 1,5 millió hektár szántóföldi területen gazdálkodnak.
Köszönöm. Imre?
Szűcs Imre vagyok, a Belváth Gyulai ZRT elnöke és tulajdonosa. Baranya megyében 5400 hektáron gazdálkodó nagyüzemnek az irányítását végzem. Agrármérnök vagyok, növényvédelmi szakmérnök és szakközgazdász, és 35 éve ezen a munkáján dolgozom, és a jelenleg ezt irányítom.
Köszönöm. És József?
Rózsi József vagyok, Agrosüköst Kft. Ügyvezetője. A Duna völgyében gazdálkodunk, ez Baja és Kalocsa között félúton, de Bajához vagyunk közelebb 10 kilométerre. Én is agrármérnök vagyok, és növényvédő üzemmérnök. Ebben a cégben élem az életem 40 év óta. Igazából bejártam a ranglétrát, valamikor gyakornokként kezdtem, és most tulajdonos ügyvezetőként ülök abba a bizonyos székbe.
Jó, köszönöm nektek a bemutatkozást, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A témánk felvezetéseképpen beszéljünk arról, hogy milyen a jelenlegi gazdasági helyzet így mezőgazdaság tekintetében, hogyan jutottunk el ide, illetve hogy van-e fény az alagút végén. Nem tudom, Tamás, te hogy látod ezt a helyzetet?
Ugye az elmúlt két évben nagyon nagy változások történtek a szántóföldi növénytermesztésben. Ugye ezt közthetjük mondjuk a háború kitöréséhez, és ahhoz, hogy 2022-ben egy hatalmas aszály volt Magyarországon. Ennek következtében, ugye a háború és az aszály következtében volt elég tárolókapacitás ahhoz, hogy sajnálatos módon Ukrajnából rengeteg áru beáramlott Magyarországra, és nem csak Magyarországra, hanem az Európai Unió nyugati részére is. Ennek következtében 2023-ra leestek az árak, a terményárak, és azt lehet mondani, hogy 2023-ban a szántóföld növénytermesztés egy átlagosan ilyen 100.000 forint per hektár veszteséggel dolgozott Magyarországon. Ugye ennek több oka van. Az egyik feltétlen az, hogy a nyugat-európai árszínvonal nagyon alacsony, és ugye nem csak a Magyarországra érkeztek gabonák, hanem Nyugat-Európába, és a mi exportpiacainkon is telítődtek ukrán származású, vagy harmadik országban származású termények. Ennek következtében ezt a helyzetet kell most kezelni. Ugye 2023-ban így vágtunk neki ősszel a következő évnek. Nagyon nehéz volt ez a történet. Hogy látunk-e alagút végén, ugye látunk áremelkedési tüneteket, hogy a gabonába is több kereskedő is azt mondja, hogy vár pici árkorrekciót fölfelé, de hogy milyen jelentős változások tudnak lenni, ezt még nem tudjuk. Egy biztos, hogy sajnos nem a termelés, a magyarországi termelés fogja meghatározni az árszínvonalat és a nemzetközi árakat, hanem a különböző világpolitikai helyzet, ugye a háborúnak a kimenetele, a világ más helyein található kríziseknek a világpiaci, világgazdaságra levő hatásai, ugye itt a hornuszi szorosra gondolok, vagy éppen a izraeli konfliktusra, tehát hogy ezeknek nagyon komoly hatásai lehetnek a világpiacra.
Imre, József, ti hogy látjátok ezt a kérdést a termelés oldaláról?
A termelőként azt gondolom, hogy ezekkel a problémákkal mi testközelből szembesülünk. Ugye a nagy politika az tőlünk függetlenül zajlik. Nekünk a magunk gazdaságában kell valamilyen formában megtalálni a megoldásokat, megtalálni azt a lehetőséget, hogy eredményesen legalább működjünk, illetve az is egy nagy felelősség, hogy több száz családnak havonta megélhetést kell biztosítani. És ugye ez az a része a dolognak, ami évről évre nem mehet az, hogy a tevékenységünk veszteséges, hiszen a megélhetésünk van veszélyben.
Hát Tamás által említett, hogy a 2022-ben mi szerencsés csillózat alatt születtünk, vagy élünk, minket nem érintett az aszály. Tehát nálunk 2022-ben viszonylagosan egy jó termések voltak kalászosokból, napraforgóból, kukoricából, tehát mi szerencsésen vészeltük át a 2022-t, viszont a 23 sajnos bennünket is utolért. Tehát ezek a beszakadó terményárak és a magas input költségek 2023-ban sajnos nálunk is magát a gazdálkodást veszteséges sétették, vagy negatív irányba vitték el, és amit Imre is mondott, igen, tehát azért nekünk van egy felelősségünk arra, hogy az én esetemben is egy 25-30 családnak azért megéletést kell biztosítani, és minden hó elején ugye munkabért kell fizetni, és az nem megy, amit Imre is említett, hogy veszteségesen gazdálkodjunk, mert feléljük a vagyont, és tulajdonképpen felkopik az állunk. Hát az alagút végén valami pici gyertyalángot látok én pillanatnyilag, bízva, mint a Tomi mond, hogy itt valami fellendülésnek kell, hogy történjen, mert ha ilyen árszinten maradnak a terményárak, akkor az idejében akár mennyire is észszerűen próbálunk takarékoskodni mindenféle input költségen. Hát ha azt mondjuk az idei évre, hogy nullára ki tudjuk hozni az eredményt, akkor az lehet, hogy egy sikertörténet lesz.
Most a terményáraktól függetlenül nyilvánvalóan azoknak is várjuk a fellendülését a bevétel oldalon, de hogyha csak kifejezetten a költség oldalt vizsgáljuk, nektek mik voltak azok az elemek, amikhez először hozzányúltatok, és úgymond reagáltatok erre a megváltozott körülményre?
Én úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgaink, olyan költségeink, amit nyilván nem változtathatunk, ugye az állandó költségek, akár az energia, akár a munkabér, akár a földbérleti díjak. Tehát nagyon sok olyan szegmense van a költségeknek, ami a tevékenység mentén állandó és a produkciótól függetlenül fennáll. Igazából ezekből próbálunk valamilyen formában azért visszavenni, tehát spórolni az energiával, spórolni esetlegesen a munkaidővel. És vannak olyan költségek, amit óhatatlanul nem tud az ember megváltoztatni, tehát ezekkel nem tudunk mit kezdeni, és jön a termelésnek azok a szegmensei, amivel meg hát próbálunk olyan szinten észszerűen gazdálkodni, hogy ne sérüljön tulajdonképpen a termelés volumene. Tehát azért a műtárgya felhasználást, ha nem is csökkentjük, de észszerűsítettük olyan formában, hogy a gazdaságban már több mint 10 éve differenciált tápanyag kiuttatással dolgozunk. Ugye ez egyébként a mai világban egy sláger is, de ezt már nagyon régóta tesszük, és próbáljuk azokat az adottságainkat kihasználni, hogy ezt még észszerűbben, még nagyobb odafigyeléssel, még inkább célzottan megtenni. Ezen nem akarunk változtatni, illetve azt gondolom, hogy vannak aztán a további költségben, akár a növényvédelemben is olyan dolgok, amit óhatatlanul az ember nem kerülhet ki, mert ha meg nincsen meg a hozam, akkor az egész tevékenység alapjaiban sérül.
Hát igazából én röviden összefoglalva, ugye Imre, amit elmondott, hogy vannak rajtunk kívül álló olyan költségek, amik fix költség, és abban nem nagyon tudunk belenyúlni, tehát mondjuk egy általános költség, egy földbérleti díj, munkabér optimalizálni lehet, de nyilvánvaló ezekhez nagyon durván hozzányúlni nem tudunk. Viszont vannak olyan költségek, mondjuk a mi esetünkben a 40 éves múltamban 39 évig mi minden évben kiraktuk az alapműtrágyát, most az idei volt az első, bocsánat, a múlt év ősze, amikor a tavasziak alá nem raktunk alapműtrágyát, ez mondjuk durván jelent egy 40 milliós megtakarítást a mi cégünknek az életébe. A kalászosok alá raktunk, mert hogyha minőségi búzát szeretnék előállítani vagy termelni, tehát azért az nem megy, hogy tápanyag nélkül minőséget tudjunk előállítani. Megpróbálunk most egy évet kibekkelni, focista nyelven, nem elhagyva a tavaszi nitrogénfejtágyákat, és nem feladni a szakmaiságot. Tehát megpróbálunk úgy hajózni, vagy úgy lavírozni most ezen a zűrzavaros vizeken, hogy nem feladva a szakmaiságot, de amit Imre is említett, azért legyen hozam, de a költségek optimizálása mellett mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy eredményt tudjunk termelni az idei évben.
Akár így géphasználat szempontjából, vagy gázolaj felhasználás szempontjából mennyire mentetek el mondjuk a menetszám csökkentéseknek az irányában, vagy ez eddig is optimálisan volt beállítva a gazdaságotokban?
Hát igazából, mint a géphasználat, vagy egyéb más költség, nem ami mondjuk itt a gazdálkodás terén felmerül, észszerűség határain belül. Tehát amit az előbb is mondtam, hogy nem feladva a szakmaiságot, tehát azt azért nem lehet megtenni, hogy egy előre elkészített tavasziak alá, akár egy mélylazított, akár egy szántott területen, tehát nem lehet elhagyni egy szántás elmunkálást, nem lehet elhagyni egy talajelőkészítést. Tehát ha nem megfelelő magágyat készítünk mondjuk a napraforgónak vagy a kukoricának, akkor én mindig azt szoktam mondani, az a kályha. Ha a kályhát elcsesszük, onnantól kezdve lehet vakarulászkodni, mert tehát abból már a végén nem tudunk jól kijönni. Tehát amit nagyon sokszor most már mondok, hogy tehát a szakmaiságot nem feladva, nyilvánvaló lehet, hogy nem 10 centi mélyen kombinátorozunk, hanem csak 7, ezek jelentenek mindjárt hektáronként 1-2 liter gázolaj megtakarítást. Természetesen, ahol lehet, ott spórolunk a munkameneteken. Én a magam részéről próbálom úgy, például a napraforgó esetében, hogy a folyékony műtrágyába belekeverjük az alapgyomírtószert, és egyszerre juttatjuk ki. Tehát próbálok úgy összevonni munkafolyamatokat, hogy a szakmarovására lemenjen, viszont mindenféleképpen költség hatékonyabbá próbálom tenni, mert egy mondjuk egy folyékony műtrágya kijuttatás, ez 8-10 ezer forintot jelent hektáronként, tehát ez már ilyen 5-600 hektárnál, az 5-6 millió forintos megtakarítás jelent egy növény esetében. Tehát minden ilyen apró dolgot össze kell rakni, és ez majd a végén, a láncnak a végén, amikor ugye jöttünk, hogy betakarítás, ezek majd nagyon komoly 10-20-30-50 ezer forintokba fognak megtakarítást jelenteni egy növény esetében.
Tamás, is országos szinten, te hogy látod ezeknek a tendenciáknak a változását?
Nem túl szerencsésen változnak ezek a dolgok. Például a műtrágya felhasználás látjuk. Egy ilyen 1.400.000 tonnáról lementünk 700.000 tonnára. Ugye nagyon-nagyon jól hatékonyan kell lesz felhasználni ezt a 700.000 tonna műtrágyát ahhoz, hogy jelentős termés csökkenés ne legyen. Tehát ugye azoknál a termelő kollégáknál, akik nullára viszik le a műtrágyázást, vagy esetleg pár tíz kiló fejtrágyában tudnak majd csak gondolkodni, azoknál biztos, hogyha az első évben nem is, de a következő évben biztos, hogy már következményei lesznek ennek a vagy terméseredményben, vagy termésminőségben kalászosnál.
De így, nem tudom, akár egy előzetes felmérések alapján, nem tudom, hogy ilyen létezik-e most a műtrágya áraknak a kicsit visszamenésével, ebben látható egyébként valami pozitív tendencia?
Én azt érzékelem, hogy ahogy a alagút végén mások is látják a gyertyát égni, így egy kicsit itt az utóbbi időben, akik még azt is mondták, hogy ők nem fognak, mégis vettek, ugye ezek a 110-130 ezer forint körüli árak már kecsegtetőek a volt 400 ezer forintos árakhoz képest. Úgyhogy vettek, és én azt gondolom, hogy meg is indultak. Tehát, hogy nagyon sokan, akik nem terveztek, még azok is műtrágyát most fog szórni, aki a fejtrágyát ki fogják szórni.
ide belecsavarnám én is az én dolgaimat, vagy a gondolataimat, azt gondolom, hogy talán passzol is. Tehát ugye Józsi említette, hogy ő elhagyta az alaptárgyát. Nálunk a takarékosság egyfajta optimalizálással történik, ugye eleve differenciáltan szólunk mindent, tehát talajvizsgálat, kombájnhozam mérések alapján kijuttatási térképek készülnek, nagyon jó informatikus hátterünk van, a kollégáim nagyon jó képzettek ebbe gyakorlatilag, és itt próbálunk egy kicsit csavarni a differenciálásban, hogy tehát nem hagyjuk el, vagy lehet, hogy tábla részeken nem szórunk, ott, ahol esetleg indokolt, ott szórunk, hogy alapból is, tehát foszfort is, kálit is, amit korábban azért nem tettünk, mert mindig azért egy minimális adagot azért az a táblarész is kapott, ahol azért jól ellátottság volt, most ezért, tehát gyakorlatilag lejjebb vettük a lécet ilyen szempontból, ugyanezt a nitrogénnél is. Tehát abszolút mindent ez alapján, a precíziós működés alapján, és ebben azért óriási tartalékok vannak. Tehát főleg a mi vidékünkön, ahol heterogén területek, nagy területek vannak, nagy területeken gazdálkodunk, nagy táblaméreteken, pont ezért nagyon heterogén. Tehát van a domnak egy felső harmada, van egy oldala, ahol erodáltabb, gyengébb talaj, van egy alsó része, ahol megint tápanyagban esetleg erősebb, és ugye hát ezt évtizedekig egy kottára történt a műtárgyaszórás. Ugye ha valahol ez nálunk, nagyon indokolt ezt okszerűen művelni, és ebben azért nagyon komoly tartalékok vannak, mint mennyiségben. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy szakmailag meg kiegyenlíti magát a dolog, mert ott, ahol kell, ott kap, ahol meg jól ellátott, ott meg nem igényli annyira. Tehát próbáljuk itt megfogni a mennyiséget, azt gondolom, hogy jó eredménye.
Egyébként ezt a vonalat követitek, hogy ahol jól ellátott, oda nem adtok, ahol nem annyira ellátott, oda adtok, mert tehát ezt a két végletet szoktam hallani, hogy ahol jót még többet adnak, hogy abból kihozzák a maximumot, és ami rosszabb, oda pedig nem adnak annyit, és azt hagyják, hogy annyi jöjjön ki, amennyi kijön belőle.
Ugye korábban a kiegyenlítő variációba dolgoztunk, tehát hogy ahol gyengébb volt, oda adtunk többet, tehát próbáltuk egy kicsit fölhozni azokat a dolgokat, most viszont a hozam optimálás a lényeg, tehát ahol eleve nem tudunk csodát tenni, tehát ott kap többet, ahol majd meghozza tulajdonképpen. Tehát, mert ugye sok minden más szempont is befolyásolja nyilván a hasznosulását, tehát igazából ezt az optimumra törekvést csináljuk.
De ugye ezt úgy hívjuk, hogy helyspecifikus gazdálkodás, és ugye a helyspecifikus gazdálkodásban ez a stratégia, hogy a megfelelő helyet, megfelelő input színvonalat kell használni. És ahol nincs értelme, ott pedig extenzifikálni kell a termelést.
Uh-huh. Mi Gáborral beszélgettünk erről egy korábbi adásban, de jó ezt veletek is átbeszélni. Alapvetően növényvédelmi podcast vagyunk. A növényvédelem oldalán hogy látjátok, van lehetőség költségoptimalizálásra?
A növényvédelem, én úgy gondolom, az a szegmense a gazdálkodásunknak, ami a legnagyobb odafigyelést igényel. Tehát igazából amiben talán a növényvédelemben lehet egy kicsit tartalékokat elővenni, az, hogy sokkal nagyobb odafigyelést igényel, tehát sokkal inkább odafigyelni az időjárási körülményekre, sokkal inkább odafigyelni az előrejelzésekre, főleg a gombakártevők, amit a tavaly is láttunk, hogy itt a sárga rozsda járványokán gyakorlatilag napok alatt tönkre tudja tenni a termést, és hogyha ez nincs időben kezelve, akkor tehetetlenek vagyunk, hiszen szó szerint utólag már nem sok mindenre megy vele az ember. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb talán ez lenne, hogy ha akarunk esetleg munkaműveletet, menetszámot csökkenteni, vagy lehetőséget, nyilván próbálni kell összehangolni, esetleg több komponest együtt kijuttatni, illetve olyan szereket használni, ami esetleg egy kezeléssel mondjuk mondjuk egy hosszabb időre megvédi a növényt, értem ezzel a gombabetegségeket. Lehet, hogy pár ezer forinttal a drágább szert, ha pár ezer forinttal drágább is a szer, de ha két műveletet kell elkövetni, akkor egyértelműen, akkor már mindenképpen többbe kerül, illetve ha egy esetleg kisebb hatású anyagot próbál az ember azért használni, mert az sokkal olcsóbb, és nem működik rendesen, akkor megint csak kárt csinált magának.
Főleg úgy, hogy a kiuttatási költségek is folyamatosan nőnek.
Igen, és hát az adott, hogyha már kétszer neki kell menni, kétszer meg kell taposni, esetleg már későn elkapott kezelést, akkor azzal csak tényleg a gond van.
A helyes szerválasztás is, ahogy te is mondtad, az integrált növényvédelemnek a fontossága. Józsi, te hogy látod ezt a kérdést?
Én úgy gondolom, hogy tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy vegye elő szépen a kockás papírt, meg a ceruzát, le kell ülni, és végig kell számolni egy technológiai tervet, amit mit szeretnék megvalósítani, ennek mi a hektár költsége. És akkor azután el lehet azon belül gondolkodni, hogy hol tudok optimalizálni, esetleg hol vannak olyan technológiai elemek, amiket le tudok váltani, és esetleg más olcsóbb hatóanyaggal tudom helyettesíteni, vagy visszatérek mondjuk egy csávázó szerhez, ami mondjuk a ti terméketek, tehát akármennyire is nyomottak voltak a terményeknek az árai, én ugyanúgy maradtam a Sisztivánál az idei évben, múlt évben, őszi árpa, őszi búza esetében, úgy gondolom, hogy az a kályha. Ha a kályhát elcseszem, onnantól kezdve nagyon kell kapaszkodni a többi elemnek a helyrehozásával. Tehát maga a növényvédelmi technológia az összköltségben nem azt mondom, hogy nem meghatározó, mert azért egy 10-15%-os költség volument képez, vagy takar a növényvédelem, de nyilván valamit Imre is mondott, tehát odafigyelve az időjárásra, odafigyelve a növényvédelmi előrejelzésekre. Például tegnap előtti nap folyamán iszonyatos mennyiségű vetésfehérítő tojást találtunk már mint az árpában, mint a búzában. Tehát felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a gombabetegségek mellett figyeljék az állati kártevőket is, mert a most lerakott tojások azok két hét múlva, jövő héten be fog robbanni a meleg, iszonyatos mennyiségű csiga lesz a kolászosokon, és még most ott tartanak legalábbis nálunk, hogy egy nóduszos állapotban vannak a kolászosok, de már most az első preventív védelemnél vele kell rakni már egy rovarlő szert, hogy ezeket a meglévő fertőzéseket tudjuk lokalizálni. Én azt mondom, hogy számolni, a szakmát nem feladni, és árértékarányban megpróbálni megkeresni azokat a termékeket, ami a legjobb hatékonyságot, a legnagyobb biztonságot adja ahhoz, hogy viszonylagosan egy maximális termést tudjunk betakarítani.
Én azt gondolom, hogy a növényvédelem a kockázat csökkentésenről szól 2024-ben. Tehát, hogy a termelő, amikor mindent megtesz a legjobb tudása, anyagi lehetőségei mentén, akkor nem teheti meg azt, hogy a legoptimálisabb növényvédelmi eljárást ne tegye meg, és kockáztassa azt, amit egész évben tett, meg beleinvestált. Én úgy gondolom, ugye vannak olyan betegségek, mind a szántóföldi növénytermesztésben, mint például mondjuk szőlőben, hogy amikor ennek már a tüneteit látja a termelő, akkor az 20% terméskiesés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ebben a helyzetben sem szabad kockáztatni.
Köszönöm, Tamás. Jól összefoglaltad azt, amit én is mondani szerettem volna. Amit ebből én is ki akartam hozni, hogy a növényvédelem esetében én azt gondolom, hogy egy termésmentő szerepről beszélhetünk. Nem biztos, hogy ez az a pont, ahol el kell dobni, leváltani azokat a már bizonyított szereket, amik biztosan jól működnek pár ezer forint megtakarításért, főleg akkor, hogyha utána felülkezelésre van szükség. Termelési költségeket követően, hogyha áttérünk a remélhetőleg nagy mennyiségű megtermelt terménynek az értékesítésének az oldalára, ott milyen tendenciák láthatóak, mire lesz érdemes odafigyelni ebben a szezonban, mit tanulhatunk a korábbi szezonokból?
Tehát gyakorlatilag lehetne ezt a kereskedelmi részből, a 25 perc is kevés lenne egy kereskedelmi áttekintésre. Ugye azt látjuk, hogy azok a ukrán terméseredmények, amit az elmúlt években voltak, ezek a háború következtében ott is nagyon komolyan jönnek vissza. Ugye az elmúlt évben kihoztak egy ilyen 23 millió tonna búzatermést Ukrajnába, ez valószínűleg a 20-at se ért el. Tehát ugye ennek látjuk a következményét annak, hogy már az orosz búzát is be kellett engedni a Nyugat-Európába, mert nem volt elég már az ukrán búza se. Ugye ennek következtében én azt gondolom, hogy a magyar termelésnek meg kell tudni magát különböztetni az ukrán termeléstől. És ezért kell nekünk olyan magasabb minőségű gabonát előállítanunk, amit az ukránok nem tudnak, és a következő évben sem fognak tudni. Ekkor van esélyünk arra, hogy megkülönböztessük magunkat, ahogy mondta, ne az ukrán áruval kelljen a magyar termelőnek versenyezni, hanem egy magasabb minőségű terméket tudjon előállítani, és erre van piac, most is A-prémium van a kiváló minőségű, akár a 14 vagy 14 feles fehérje fölötti búzákra. Ez valószínűleg meg is fog maradni. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek avval viszont számolni kell, hogy az, hogy amit az elmúlt években volt, hogy érdeklődött az árakról 3 hetente, vagy másfél hónaponta, ezt el kell felejteni, 1-2 naponta minden termelőnek illik majd tisztába lenni a gabonárakkal, hogy megfelelő döntést tudjon majd hozni az értékesítés időpontjáról, stratégiájáról. Ugye már ez a kínálati piacból adódó dolog, hogy nekem kell ebbe döntést hozni, nem pedig udvaroltatni magamnak, hogy majd a kereskedő egymás fölé licitálnak.
Én mindenkinek azt tanácsolom, nagyon körültekintően, most a terményárakban azt lehet látni, hogy a negatív nullán vannak. Tehát talán a mély ponton vannak. Tehát ettől már csak fellendülés jöhet most, akár olajosba, akár kalászosba, akár kukoricába. Tehát mindenkinek azt mondom, legyen körültekintő, amit Tamás is mondott, érdeklődni kell. Nem lehet, hogy 3 hetes árakat tartunk, bocsánat, a zsebbe, vagy a noteszunkba. Napi árakat kell tudni. Figyelni kell a párizsi tőzsdét, figyelni kell a forint gyengülést. Tehát minden rezdülést figyelni kell ahhoz, hogy jól tudjál egy termelni, utána jól tudjál értékesíteni, és a legvégén mindig azt szoktam mondani, hogyha a papír alján a sarokból ott lent a jobb alsó sarokba pozitív az eljöjjel, akkor valamit jól csináltál.
Igen, és a végén ennek a jobb alsó sarokban a pozitív előjelű számnak azt gondolom, hogy nagy segítsége tud lenni az egymással való kommunikáció. Részben ezért is csináljuk ezeket a podcasteket. Én azt gondolom, hogy legyen ez a zárszó, és én nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, megosztottátok a gondolataitokat a hallgatókkal. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és sziasztok!
Köszönjük szépen!
Köszönjük a lehetőséget!
Podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Ha tetszett az adás, akkor lájkold, oszd meg, értékeld, ki milyen platformon hallgatja és milyen lehetőségei vannak. A korábbi adásokat megtalálod az összes népszerű podcast platformon. A következő adásig pedig minden jót, sziasztok!